Imádkozzunk. Édesatyám, Istenem, hálával van telve a szívünk, hogy így e délutánon is van szavad hozzánk. Atyám, az az én kérésem, hogy küld a te lelkedet, és tölts be mindannyiunkat a te igéddel, a te üzeneteddel, és így légy velünk délutánunkban a te áldásoddal. Amen.
Amen.
Ma délután is köszöntöm nagyon nagy szeretettel a gyülekezetet, és körünkben dr. Almási Tibor testvért, kedves feleségével együtt. Kérnénk is Almási testvért az ige olvasására. Áldáskérő imádságra Bálint Zsolt előjáró testvéremet kérem meg, és utána pedig az ige hirdetés szolgálatát kérem.
Kedves testvéreim, folytassuk a délelőtti igénk tanulmányozását, illetve annak folytatását. A kolossei gyülekezethez írt levélnek az első fejezetéből a 9., 10. és 11. verset kérem, hogy fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Kolossé 1.9-től tehát a következőképpen folytatódik délelőtti igénk. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra, és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Kedves testvéreim, Pál apostol gyülekezetért elmondott imádságának a tanulmányozására szántuk ezt a mai vasárnapot. Délelőtt a hálaadásról hallhattunk, arról, hogy az apostol a gyülekezet életében meglátta azokat az értékeket, amelyeket nem a gyülekezet termet meg önmaga révén, hanem a Jóistennek az ajándékaként nevezhetett az apostol, és ebből adódott, hogy ha az Úrtól kapta a gyülekezet, akkor a gyülekezetre tekintve, és mégis az Urat látva, a Jóistennek adott hálát a gyülekezetben föllelhető hitért, reménységért és szeretetért. Különös dolog, az imádság, hadd szóljak erről bevezetésül néhány szót, mielőtt rátérnénk erre a három biblia versre. Amikor az ember imádkozik, akkor föltétlenül bármelyik módozatát próbálja a gyülekezeti élet eme fontos szempontjának, az imádságnak megvalósítani, mindig nagyon fontos, hogy a lelkében alázat legyen. Alázat nélkül nem lehet imádkozni. Miért? Mert ha hálát mond az ember, miért kell ehhez alázat? Hát azért, mert ha önmagára vonatkozóan ad hálát, vagy akár a gyülekezetre vonatkozóan is, akkor ezzel elismeri, hogy amiket felsorol értékként a maga vagy a gyülekezete életében, azok nem az egyénnek és nem a gyülekezetnek a produktumai, hanem azok a Jóisten ajándékai, és ha ezt beismeri az ember, akkor ezzel együtt jár az is, hogy azért kell alázat, mert mi nem tudtuk azt elérni, amit a Jóisten ingyen kegyelemből adott nekünk egyénileg vagy gyülekezetileg. De hogyha könyörgésről van szó, akkor talán még inkább magától értetődő az alázatnak a nélkülözhetetlensége. Hisz ha valamit kérünk a Jóistentől a magunk vagy a gyülekezetünk érdekében, akkor ezzel beismerünk valami nagyon fontos dolgot, mint a hálaadásnál, nevezetesen azt, hogy mi magunk nem tudjuk előteremteni azt, amit kérünk. Lehet, hogy mi vagyunk az okai annak, hogy hiányzik az életünkből egy-egy nagyszerű érték, de alázat kell ahhoz, hogy beismerjük, hogy a Jóistentől kell kérnünk, mert magunk nem tudjuk produkálni, mert egymásnak az életében nem tudjuk létrehozni. Egyetlen eshetőségünk van, imádkozunk érte, hogy a Jóisten ajándékozzon meg bennünket a hiányosságainknak az értékeivel. És ha bűnvallásról van szó, hát akkor meg talán még inkább. szükséges az alázat. Mert az ember nagyon sok mindent képes és kész megtenni, de alázatosan az Úr elé járulni és bevallani a bűneit, no az nagyon-nagyon nehéz. Alázat kell hozzá. Mert egyrészt ezzel bevallja az ember, hogy elkövetett bűnt, vagy mulasztási bűnt terheli az életét, vagy akár szóbeli, vagy gondolatbeli hiányosság az, ami nehezíti az ő hívő életét, másrészt pedig azt is, hogy a bűnének a megoldása nem az ő kezében van. Azt gondolom, hogy akár még a magunk életében is megfigyelhettük, de másokéban könnyebb azt, hogy aki bűnbánatot tart, és aki bűn ismeret után eljut erre az alázatot igénylő imádságra, annak nélkülözhetetlen fontos ez az érzés a szívében, nevezetesen az alázat. Mert nincs más rendezési lehetősége a bűnnek. Van feladatunk benne megbánni a bűnt, miután fölismertük, aztán elhagyni a bűnt, megtisztulni az adott bűnből, de ez csak a mi útunk, a mi részünk. Ha Jóisten erre a golgotai kereszt áldozat miatt nem nyújtaná az ő bocsánatát, akkor mit érnénk vele? Vagyis, hogy a tennivalónk mellett az Úrnak a megbocsátó szeretete alázatra késztet, mert nincs más megoldása a bűnnek, különben kárhozatba juttatna akár melyikünket. De még a dicsőítésnél is szükség van az alázatra. Mert ha dicsérjük az Urat, addig nem dicsérjük magunkat. Ha dicsérjük az Urat, akkor elvonjuk a figyelmünket, elvonjuk a lelkiségünket a magunk dicséretétől, az ön dicsérettől, vagy akár még az egymás dicséretétől is, ami persze egy kicsit ritkább talán, mint a magunk dicsérete. Úgy gondolom, testvérek, hogy amikor a magunk dicséretére érzünk kísértést egy beszélgetésben, itt a padok között valahol például, akkor nagyon fontos lenne ezt egy pillanat alatt átirányítani, ezt az ön dicséretet a Jóisten dicséretére. Olyan jó lenne, hogyha a gyülekezetben egyre kevesebb lenne, sőt, ha lehet, egészen megszűnnék az ön dicséret, hogy ez átadja a sok-sok helyet az Úr dicséretére. Alázat kell hozzá, mert amíg ezt teszi az ember, addig mentes a maga dicséretétől, addig nem húzhatja ki magát, akkor nem sorolhatja az érdemeit, néha úgy, hogy a mások hiányosságait meg a bűneit vetíti ki, mert ezzel is ő magát akarja emelni. Vagyis a hálaadás, a könyörgés, a bűnvallás és a dicséret esetében is, tehát általában az imádság vonatkozásában alázatra van szükség. E gondolatok után térjünk rá a fölolvasott három Biblia versünkre. Az apostol elmondta a hálaadását, és nagyon érdekes az első szava. Azt mondja, hogy ezért. Mi azt mondanánk, hogy ennek ellenére kéréseink is vannak, hogy hálaadásra való okunk van. Ő meg nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy ezért, mert az életetekben, a gyülekezet, a közösség életében vannak a hitre, a reménységre és a szeretetre vonatkozó értékek, amelyek hálaadásra késztetik az imádkozót. Éppen ezért, és még egy fontos dolog van, egy időhatározó, attól a naptól fogva, amikor mi meghallottuk, hogy ti ilyen értékeket őriztek a lelketekben, rögtön, azonnal elkezdünk könyörögni is értetek. Nincs olyan ember, testvérek, akiért csak hálát adni kellene, de könyörögni nem kell. Mert az az ember egy tökéletes ember lenne. Ilyen pedig a földi életnek a dimenziójában nem képzelhető el. Vagyis a hálaadás, ha valakit egyáltalán egy kicsit is arra késztetne, hogy elbízza magát, hogy az öndicséretnek az alapját teremtse meg bárki a közben járó imádságával, mert valakiről hálaadó módon imádkozott, akkor azonnal oda kell tenni a könyörgő imádságot, mielőtt a sátán azzal kísértene meg bármelyikünket, hogy te egy igazán kiváló ember vagy. Jó, ha kiváló emberek vagyunk, de ezt a sátán súgja a fülünkbe, és mi elhisszük neki, hogy már teljesen tökéletes vagyok, hogy már semmire nincs szükségem, hogy már könyörgő imádság nálam egyáltalán nem aktuális, akkor az apostol ezzel az időzítésével a lelkünkre akarja ma délután kötni, testvéreim, hogy nem így áll a helyzet. Hogy a hálaadás alázatra és nem elbizakodásra akar bennünket késztetni és képesíteni. Ezért okhatározó, attól a naptól fogva, és jön a harmadik szempont, szüntelenül, szünet nélkül. Micsoda imádkozó élet az ilyen. Mondhatná valaki, megvalósíthatatlan. Mert az, hogy szüntelen imádkozzatok, hát azt is úgy szoktuk azért értelmezni, hogy gyakran imádkozzatok, hogy imádkozó legyen a lelkületek, hogy ne engedjétek, hogy a sátán torzító munkájon már alkalmatlanná váljatok az imádkozásra. Az apostol azonban azt mondja, hogy azt a gyülekezetet, amelyikért hálát adott, soha nem találkozott velük, csak hallomásból ismerte őket, mert az egész világon híre lévő pozitívumok nyomán eljutott ez az apostolhoz is. De bár nem találkozott velük, és bár a hiányosságaikat konkrétan nem tudja talán, de a sátánnak azokat a kísértéseit, amelyek a hálaadás nyomán elbizakodást eredményeznének, és a könyörgésre már fontosságot se látna az ember, azonnal szeretné a gyülekezet életéből kiiktatni, mert tudja, hogy bár egyénileg nem ismeri őket, de a sátánnak vannak alapvető kísértései, amelyeket mindenütt bedob. Vannak speciálisak is, de vannak alapvetőek is. És ami most következik, azok a sátánnak olyan alapvető kísértései, hogy bizonyos hiányosságokat az életünkben tűrjünk meg, vagy próbáljuk magunk pótolni, vagy úgy csinálni, mintha meglennének, közben nincsenek meg, mert egyetlen mód van, ezeket a fölismert hiányosságokat egyedül az Úr tudja pótolni. Melyek ezek a hiányosságok? Nagyon rövid ige szakasz ez, de 5 pontban sorolja föl benne az apostol, hogy mi az ő könyörgésének a tárgya. Nem csak úgy általában könyörög, úgy is lehet. Nem csak úgy általában áldásért könyörög, hanem valamilyen céllal könyörög. Mi a célja a mi könyörgő imádságunknak? Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha szinkronban van a mi hiányainkkal, akkor nagyszerű. Ha elmegy mellette, akkor nem lesz hatásos. Nézzük meg ezt az 5 pontot, amit az apostol ebben a rövid kis szakaszban felsorol. Az egyik, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Úr akaratát. Minden szón hangsúly van. Megismerni, tökéletesen megismerni az Úr akaratát. A mai világban, amikor még az idős, a nyugdíjas korosztálynak is kurzusokat nyitnak, egyetemi kurzusokat is nyitnak, akkor a világ arra számít, bár néha nem haszontalan dolgokkal, de le akarja kötni a mi érdeklődésünket, figyelmünket és ambícióinkat, hogy meg kellene mindent ismerni. Sok mindenben már elfutott mellettünk a világ idősebbek mellett. Sok mindennél már képtelenek vagyunk lépést tartani, de mindig újabb és újabb olyan szempontok jönnek elő, buzdítások, bátorítások, reklámok, hogy mire koncentráljunk a mi megismerő kapacitásunkkal. Mit mond az apostol? Azt mondja, hogy ismerjetek meg most valami mást, mint amire ez a világ hív benneteket. A zsidóság hívta a keresztény gyülekezetet, a kolosséit is, hívta a zsidó világ a törvényeskedésre. A pogány világ hívta a filozófiai gondolkodásra. De mind a kettő, ahogy délelőtt is láthattuk, el akarta téríteni, bár két irányba, de el akarta téríteni a hitnek a világától, a gyülekezetnek a testvériségét. Ismerjétek meg azt, ami az életetek szempontjából nem csak e világi vonatkozásban, sőt elsősorban nem abban, hanem az örök élet tekintetében nélkülözhetetlen, bár még elméletről van ebben a kérésben szó. Elméletről. Mert az elmélet is nagyon fontos, ám testvéreim. A hitvallás nagyon fontos, mert a hitvallás, a helyes hitvallás nélkül nincs helyes életgyakorlat. És ha a hitvallásunkat sikerül a sátánnak egy kicsit megzavarnia, mondván, hogy az nem érdekes, mert majd a gyakorlati hívő életed ettől még tökéletes lehet, akkor egyszer csak logikai összefüggés és ok-okozati összefüggés lép majd előtérbe, hogy a meggyengült vagy torzult hitvallásunkból meggyengült és torzult hitéletünk lesz. Ismerjétek meg tökéletesen az Úrnak az akaratát. Tökéletesen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Úr akaratát érdemes ismernünk elméletileg egyelőre, de nem akárhogy, nem csökevényesen és nem torzmódon, és nem úgy, hogy ez valamiféle válogatás legyen, hogy bizonyos akaratát a jó Istennek ismerjük, mert az tetszik nekünk, de más akarat az nem olyan fontos, hanem az ő akaratának a teljességét tökéletesen, hiba nélkül megismerni, ez nagyon fontos imatárgya az apostolnak egy gyülekezetre nézve, és úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos imatárgy lehetne a mi számunkra is, önmagunkra, a magunk gyülekezetére nézve. Tökéletesen megismerni az ő akaratát. Ez szükséges, de nem elégséges. Mert akaratának az elméleti ismerete nagyon fontos, de ha itt megreked az ember, ha valamiféle elméleti ismerettel gazdagodott ugyan, de ott megállt, tovább lépni nem volt hajlandó, akkor a gyakorlat torz maradhat még mindig. És jön a második kérés. A második kérése az apostolnak így hangzik, hogy élhessetek méltóan az Úrhoz teljes tetszésére. No, itt jön a gyakorlat. Nem lehet addig helyes gyakorlat a hitéletünkben, amíg nem helyes az elméletünk. Ha Isten akaratát szeretnénk követni, akkor először meg kell ismerni tökéletesen az Úrnak az akaratát, de tovább kell lépni, és élni kell méltóan az Úrhoz. Ez a gyakorlat. Mit jelent az, hogy élni az Úrhoz méltóan? Azt jelenti, hogy forgolódni az életben. Forgolódni az életben. Vagyis a hétköznapi életünkben megvalósítani az Úr reánk vonatkozó akaratát. De hát mi ez az akarat? Három igét hadd idézzek ezzel kapcsolatban. Akarom, tisztulj meg. Mindjárt tudjuk, hogy honnan való. Hogy ki mondta és kinek. Vagyis a megtisztulás a Jóisten akarata. Ha arról van szó, hogy élhessünk méltóan az Úrhoz, akkor ennek az akaratnak a gyakorlatba való átvitele a feladatunk, nevezetesen, hogy gondoljunk a magunk megtisztulásának a szükségességére, és vállaljuk föl ezt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az életünkből minden olyan dolgot száműzzünk, amely a lelki tisztaságnak az akadálya. Lehet, hogy csak fölösleges dolgok, és nem gonosz dolgok. Lehet, hogy csak kevésbé fontos dolgok, és nem abszolút nem fontosak, de szükségesek. Mert ha átveszem valami más a helyet a mi életünkben irányító elfként, akkor a cselekvő élet is egy zsákutcába vezető élet lenne. Méltóan élni, forgolódni az Úrhoz. Méltóan. Ugye mennyire ismerős ez a kifejezés az úrvacsorai igéből? Ellenkező előjellel van ott megírva, hogy aki méltatlanul veszi. Vagyis egy fosztóképző van a jelenlegi szavunkhoz fűzve, mert itt méltóságról van szó. Nem arról a méltóságról, hogy valamiféle méltóságnevek kapcsolódjanak hozzá egy ember vagy egy gyülekezet életéhez, nevéhez, hanem valami másról. Ez a szó azt jelenti, hogy helyes, jó, célszerű illeszkedés. Illeszkedés az Úrhoz. Vagyis méltóan élni, forgolódni a hétköznapi gyakorlati életben az Úrhoz igazodva, ez szükséges ahhoz, hogy az ő akaratának az elméleti ismeretéből gyakorlati hívő élet legyen, amely bizonyságtevő élet lehet majd a környezetben. Nagyon sok ember nem alkalmas rá, vagy nem érdekli a mi elméleti beállítottságunk. És ha elkezdünk valakinek elméleti dolgokat mondani, vannak, akik kíváncsiak erre és érdekli őket, de kevesen. Hogy az életünket látva észrevegyék, hogy mások vagyunk, mint az átlagember, ezt meg ha akarják, hanem észreveszik az emberek. Ez valahogy szembeszökőbb az ember szemében, mint az, hogy valamiféle elméleti ismeretről hallgat valamiféle előadás, vagy éppen bizonyságtételt. Élhessetek méltóan az Úrhoz. Akarom, tisztulj meg, akarom, hogy akiket nékem adtál, azok is ott legyenek, ahol én vagyok. Főpap íma az Úr Jézusnak az imádsága. Isten akarata a ti szenté lételetek. Csak három akarat Jézus Krisztus Isten részéről, amely akaratnak a megismerése és a gyakorlati életbe való konzekvens átültetése az apostol imatárgya egy gyülekezet irányába. A harmadik szempont, a legismertebb talán számunkra, hogy teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Gyümölcstermés. Eszünkbe jut ilyenkor a legklasszikusabb újszövetségi gyümölcs, összetétel, leírás, ez pedig a Galata 5:22-ben található, nevezetesen nem más, mint a lélek gyümölcse. Így egyes számban. Mint ha egy szőlőfürt lenne, és annak 9 szemét említi meg Pál apostol a galáciai gyülekezetek számára, mint a léleknek a gyümölcse. Amikor arról van szó, hogy teremjetek gyümölcsöt, akkor lényegében nem is ti vagytok azok, akik termitek, mert nem a szőlővessző terem önmagában, mit ér egy lemetszett vessző, függetlenül a tőkétől, emlékezzünk az Úr Jézusnak erre a csodálatos allegóriájára, hogy én vagyok a szőlőtő, az én atyám a szőlőműves, és hogy lesz gyümölcstermés? A vesszőn lesz a gyümölcstermés, de nem a vessző érdeme a gyümölcs, hanem a szőlőtő és a szőlőműves, vagyis az Úr Jézus és a mennyei atyának a ténykedéséből származik, de a vesszőnek is nagyon fontos szerepe van a gyümölcstermésben. Teremjetek gyümölcsöt. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ezek egyetlen szőlőfürtnek a szemei. Miért van egyes számban? Azért, mert nem választhatók ezek el egymástól. Egyetlen gyümölcs, különböző, értékes szemei. Az apostol azért imádkozik, hogy a gyülekezet, amelynek sok érték van az életében, a gyümölcs termés tekintetében legyen épülő, előrehaladó. Negyedik pont. Növekedjetek Isten ismeretében. Egyszer már az ő tökéletes akaratának az ismeretéről már szólt, de most visszakanyarodik az apostol ehhez a fogalomhoz, nevezetesen, hogy növekedjetek Isten ismeretében. Nincs arról szó, hogy a kolossai gyülekezet nem ismerné a jó Istent. Akkor nem lenne hit az életében, nem lenne reménység az életében, és nem működne a szeretet sem olyan szinten, ahogy ez Isten igében előttünk áll. Akkor miért van az, hogy növekedni kell mégis ebben az ismeretben? Erről szívesen lemondana a hívő ember leginkább. Miért? Mert ez nagyon fáradtságos munka. Tegnap este összegyűltünk, körbeültük Isten igéjét, és 2 óra hosszát. Egy kis szünettel tanulmányoztuk az igét. Miért tettük ezt? Azért, hogy növekedjünk Isten ismeretében. És én nagyon-nagyon remélem, hogy akik itt lehettünk ezen az alkalmon, egy kicsit növekedhettünk Isten ismeretében, de ez egy fárasztó 2 óra volt. Föl kellett készülni, ide kellett jönni, itt eltölteni ezt a nem kevés időt. Gondoljuk el, ha egy prédikáció 2 óra hosszáig tartana. Mi lenne akkor itt? Nehéz lenne. És utána pedig következik, amikor vége van az alkalomnak, és elmegyünk, mit tanultunk ebből? Isten ismeretében növekedni tudtunk. Ha igen, akkor megérte a fáradtságot. Isten ismeretében való növekedés 2 dolgot jelentett. Isten ismerete. Azt jelenteti, hogy ahogy ismer Isten minket, és ahogy mi ismerjük Istent. Hát ahogy ő ismer bennünket, az tökéletes. Hogy lehet ebben növekedni, ha ő az alaj, mi meg a tárgy? Mit tud a tárgy növekedni? Hát testvéreim, abban tud a tárgy növekedni Isten megismerő akarata iránt, hogy nem zárkózik be a lelkében, hogy nem kezd el tiltakozni, hogy nem kezd el tagadásokba menekülni, amikor a jó Isten szeretne bennünket megismerni, úgyis hatástalan, mert ő mindentudó, hanem kitárjuk imádságban a lelkünket az Úr előtt, hogy belenézhessen a lelkünkbe, hogy egyből megláthassa, akadálymentesen láthassa meg, amit úgy is tud, mert ez nem neki segítség, hanem nekünk lesz az. A másik megoldás pedig, hogy a mi istenismeretünkben való növekedés. Ez mit jelent? Amiről az előbb beszéltem. Vagyis az Isten ismeretében való növekedés fáradtságos munkáját szeretné a gyülekezet szívére helyezni az Úr. A szombatesti alkalmaink azok nyitott alkalmak. Mindig örülünk, ha egy-egy új testvér is megjelenik. Aki szeretne az Isten ismeretében növekedni, ragadja meg az Isten tiszteleti alkalmakat, ragadja meg a gyülekezet egyéb alkalmait, hogy teljesíthesse a maga részéről a Jóisten imádságot meghallgató szeretetének a kiteljesedését. Az 5. pont. Erősödjetek meg teljes álhatatosságra és örömmel viselt hosszú tűrésre. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, tanulmányozhattuk tegnap este ezt a Biblia verset is. Miért? Mert Istennek ereje az. Megerősödni tehát, testvéreim, a teljes álhatatosságra, az azt jelenti, hogy az Isten akaratának az életünkben való megjelenése ne legyen ideiglenes, olyan szalmalánkszerű, hogy egy kicsit fölbuzdulunk, hát aztán jönnek a hétköznapok. Hanem ez a megerősödés, ez legyen az életünkre nézve folyamatos, állandó, progresszív, mindig egy kicsit erősebbek legyünk, ami nem önerő, hanem az Úrban való megerősödésnek a mozzanata. Befejező gondolat. A 12. versre vetünk egy pillantást, amely már a mi szakaszunk után következik, akkor egy fontos tanulságot még megemlíthetünk. Az apostol imádkozik a gyülekezetért, hálaadással és könyörgéssel, de akkor lesz igazán teljes ez az apostoli imádság és könyörgés, ha a gyülekezet is bekapcsolódik ebbe az imádságba. 12. vers. Adjatok hálát, ti is adjatok hálát, ne csak én veletek kapcsolatban, hanem ti is. Mit érne egy gyülekezet számára az apostolnak a nagyszerű, kifogástalan ima élete a gyülekezetre nézve, ha a gyülekezet maga úgy volna vele, hogy hát imádkozz értünk, meg adj hálát értünk, és akkor az nekünk elég is. Nem. Az apostol ráterheli az imádságnak a hálaadás és könyörgés tekintetében aktuális felelősségét magára a gyülekezetre is. Ezt nevezzük aktív gyülekezeti életnek, például az apostoli ima élet mintáját követve. Hogy részt vegyetek a szentek örökségében, a világosságban, részesüljetek abban. Adjatok hálát azért, és annak, aki alkalmassá tett titeket erre. Bárcsak minket is alkalmassá tehetne az Úr, hogy aztán a magunk feladatát ebben a csodálatos ima életben, amiről hallhattunk ma, megállhatnánk a helyünket. Amen.
Amen.